Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Pongrácz Attila egyetemi docenssel, tanszékvezetővel, Somogyvár Rézita beszélget.
Isten áldását kérem a Mária Rádió minden hallgatójára. Különös szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Pongrácz Attilát, egyetemi docenst, a történelemtudomány doktorát, végzettségét tekintve művelődő szervező is és emberi erőforrás tanácsadó. Mi már régóta ismerjük egymást, ezért tegeződve fogunk beszélgetni. Ha bekerülsz egy idegen, ismeretlen környezetbe, egy új közegbe, és új feladatok várnak rád, akkor szerinted vajon milyen emberkép alakul ki az ott lévőkben, a hallgatóságban rólad? Milyen ember, Pongrácz Attila?
Én bízom benne, hogy egy érdeklődő, kíváncsi, nyugodt, higgadt, és remélhetőleg megbízható ember képe rajzolódik ki, hogyha velem találkoznak. Bízom benne, hogy egyszerűen jó ember.
És honnan jössz? Mi a kiindulási pontod az életed során, ahonnan elindultál? Kíváncsi vagyok a gyermekkorodra.
Igen, Győrben születtem 1974-ben. A szüleimmel kiskoromba költöztük valójában Győrben, hiszen az első két évet egy Győr melletti településen, mondhatnám Győr és Panahama között Écsen éltem meg. Édesapám écsi, édesanyám pedig kisbéri, tehát itt a Bakonyalja, Győr és a Bakony közötti területen a nagyszülők is erről a vidékről származnak, és 1976-tól lakunk Győrben, annak is a Szabadhegyi városrészében. Ez egy falusias jellegű városrész volt annak idején, most már ez is nyilván kicsit átalakult, de valójában egy lakóövezet továbbra is, és itt éltem egészen a házasságkötésem ideig, tehát 2003-ig. Iskolába, a gyárvárosi általános iskolába jártam, ami azért volt érdekes, mert körzet szerint nem oda tartoztam, viszont szüleim értesültek róla, hogy ott lehet német nyelvet tanulni, de mindez 80-as évek elején volt, és hogy az orosz mellett egyfajta lehetőség a világra más módon kitekinteni, és a bátyámat is, illetve engem is ebbe az általános iskolába irattak be, és ott végeztem az általános iskolai tanulmányaimat.
Mennyire keresztény családból érkeztél?
Keresztény családból érkeztem, hiszen a rendszerváltás előtt is jártunk már a szüleimmel templomba, itt arra is beirattak bennünket, és a nagyszüleim, egy nagyszülőmet ismertem, az anyai nagymamámat, ő is vallásos ember volt, és az egész család generációkra visszamenőleg hívő családnak minősül.
A családban nyomokba léptél, már kitaposott úton indultál el, vagy teljesen új utakat választottál, gyermekkorodban, vagy akár ifjúkorodban, felnőttkorodban, hogyan indultál el?
Azt gondolom, hogy némileg új utakat sikerült kitaposni, hiszen a szüleim középfokú végzettséggel rendelkeznek, illetve a nagyszülők mindenki paraszti munkával foglalkozott, és a bátyám, illetve én vagyunk az első generáció, akik diplomát szereztek, és ez mindenképpen újnak számít. Nekünk már volt lehetőségünk tovább tanulni, szüleimnek még nem, és az is egy érdekesség, hogy például édesapám egész életében egy munkahelyen dolgozott, egy húsipari vállalatnál Győrben, édesanyám pedig, ami egyébként talán az akkori időszakban egy kicsit szokatlan volt, úgymond maszek volt, női szabóként dolgozott, és egyébként velünk otthon volt, hiszen ez is egy újdonság volt, hogy valaki nem munkahelyről ugye neveli a gyerekeit, munkahely mellett, hanem otthon, és ő otthon bár szerintem sokkal többet dolgozott, mint sokan munkahelyen, ugyanakkor mégis otthon volt velünk gyakorlatilag a nap 24 órájában.
És hitélet szempontjából?
Hitélet szempontjából, tehát láttuk, hogy a szüleink templomba járnak, viszont annak idején, mivel ők nem úgy jártak, nem volt olyan lehetőség iskolába járni, nem volt olyan lehetőség, hogy akár a hitükhöz kapcsolódóan magasabb ismereteket szerezzenek, úgymond az átlag hívő embernek az életét élték, és azt gondolom, hogy bennem is, meg a bátyámban is az jelenthetett egy erősebb hitbeli kötődést, hogy középiskolába édesanyám, illetve szüleimnek a keresése következtében a Győri Bencés gimnáziumba iratkozhattunk be, és ott természetesen már mi is tinédzserként, fiatalként tudatosan gondolhattunk a hitünkre, illetve építhettük a hitünket.
Az Istennel való kapcsolat lehetőségét ugye akkor a szüleidtől megkaptad. Mit gondolsz? Ez vajon könnyűvé teszi-e az életedet azokhoz képest, akik nem hisznek Istenben, vagy nem akarják elfogadni? vagy ha nem is könnyűvé, esetleg mássá teszi az életedet? Tehát mi ennek a jelentősége szerinted?
Igen, egy kicsit még a szüleimre visszatérve, azt gondolom, hogy az ő generációk is, személyesen ők is inkább egy ilyen gyakorlatias, praktikus istenhittel élnek, tehát nem is feltétlenül azzal, hogy napi vagy heti templomba járok, hanem inkább azzal, hogy van egyfajta józan világlátásuk. Nyilván az én felfogásomban ez némileg máshogyan alakul, nekem az is fontos, hogy adott esetben, ha lehetőség van, nem csak vasárnap, hanem hétközben is el tudjuk menni szentmisére. Pláne férfiként ez egy kicsit talán furcsa is, hiszen tudjuk, hogy a templomban nagyon sok helyen inkább hölgyek, nők, idősek vannak, mert itt Győrben egyébként a helyzet nagyon sokat változott, vagy más, hiszen nagyon sok fiatal is jár, családok is járnak. Viszont a kérdésre visszatérve, igen, ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy nem tudom elképzelni elnélkül. Tehát lehet, hogy bizonyos szempontból akár még könnyebben, vagy talán könnyelműbben lehetne élni hit nélkül, ugyanakkor nem tudom elképzelni azt, hogy hit nélkül hogyan lehet akár a mindennapi nehézségeket megélni, nem is beszélve a komolyabb életbeli krízisekről, és tehát Isten nélkül nagyon sok okos ember is bebizonyította, hogy nem lehet élni, de ez szerintem belülről a szívünkből jön, talán szintén az Isten kegyelme egy adomány, a kegyelem adománya, hogy ráérzünk arra, hogy nem lehet Isten nélkül élni, és én is ezt tínédzser korom óta érzem, részben nyilván a középiskolának a lelki hatása miatt, részben pedig a személyes útkeresés miatt, és akár Szegeden, amikor oda kerültem egyetemre, és egy nagyon jó ifjúsági közösségben élhettem a mindennapjaimat, hitéleti szempontból is, ott is ebben erősödtem meg, hogy hit nélkül nem lehet élni.
Tudsz erre konkrét példát mondani, hogy miben érezted azt, hogy mivel van hited, és hiszel a Jóistenben, akkor neked könnyebb, vagy más az életed, mint esetleg azoknak, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel?
Bármilyen nehézség adódott, akár ugye egyetemistaként vizsgaidőszakban egy vizsgára fölkészülni, egy nehéz vizsgára, vagy egyáltalán az emberi egyéni fejlődésnek a nehézségeit, párválasztástól kezdve sok mindent lehetne említeni. Ezeket úgy megélni, hogy hittel, hogy tudom, hogy a Jóisten nekem jót akar, ami történik velem, annak oka van, és az én erőfeszítéseim azok nem sokat érnének, hogyha nem lenne egy gondviselő szeretet mögöttem, mellettem.
Ha az életed vonalát végignézed, mi az a nehéz pont, krízis, amit kiemelnél? Ugye sok mindent visszafele jobban megértünk, mint amikor éppen benne vagyunk a nehézségben, és azt is néha meg kell tapasztaljuk, nagyon nehéz dolgok, meg kemény dolgok adódnak az életünkben. Van valami krízis, amit kiemelnél?
Igen, kettő ilyen mélypontot emelnék ki. Egyrészt miután házasságot kötöttünk a feleségemmel 2003-ban, a szüleimmel, illetve a bátyámmal nagyon meglomlott a kapcsolat, és ez egy több mint 10 évig tartó olyan mélypont volt, amin nagyon nehezen tudtunk felülemelkedni. Egyrészt tudtuk azt, hogy csak az imádság segíthet, hiszen emberi erővel, emberi logikával, taktikával ezt a kérdést nem lehet gyorsan rendezni. Tehát mindenképpen kell hozzá egy emberen túli segítség, a Jóisten kegyelme. Tehát ez egy családi nehézség, ami egyébként valamilyen szinten generációkon keresztül időről időről a családon végighúzódott, viszont azt is látjuk, tapasztaljuk, hogy részben szakmai szempontból is ezt látom, hiszen az egyik szakterületem ehhez kötődik, hogy minden emberi problémát meg lehet oldani, hogyha megvan a szándék. És egyébként sikerült is arra feltenni ezt a feladatot, vagy ezt a helyzetet megoldani, jobbá tenni. A másik pedig a munkahelye kapcsolatos, egy munkahelyi nehézségkrízis, amikor egy olyan időszakban a magyar felsőoktatásról azért sok mindent hallunk a hírekben is, egy olyan időszakban dolgoztam a magyar felsőoktatásnak az egyik győri intézményében, amikor mondjuk 2006-tól kezdődően érezhetően szűkültök a lehetőségek, nehezebb lett a mindennapi munka, több is lett, illetve nem volt egy olyan stabil jövőkép, ami alapján azt mondhattuk, hogy mi, akik a jövő generációt készítjük föl, minden olyan embernek, akik a következő generációval, illetve az elesettekkel foglalkoznak, mi magunk is nagyon nehéz helyzetben voltunk, mind egzisztenciálisan, mind perspektívában, és ez egybeesett addal, hogy éppen tudományos teljesítményt kell produkálni, doktorálni kellett, tehát miközben egy nagy egyéni teljesítményt kell produkálni, közben a munkahelyi támogatás megbecsülést nagyon nehezen lehetett csak érezni, és minden jó szándék, nyilván voltak jó szándék kollégák, minden jó szándékük ellenére egy nagyon nehéz időszak volt, és ugye mindeközben családfönntartóként komoly nehézségekkel szembesültem. Ugyanakkor mindig éreztem azt, hogy ha van hivatásom erre a területre, hogy a felsőoktatásban dolgozzam, felül kell ezen emelkedni, és mindig éreztem azt a segítséget, akár egy-egy plusz munkával, vagy a baráti körből, rokonságból azt a segítséget, amivel túl tudtuk élni ezt a nehéz időszakot.
És a nehézségeken, amiket most említettél példának, konkrétan hogyan tudtál túl lenni? Mert néha nagyon nehéz elfogadni, hogy vannak krízis időszakok, vannak olyan helyzetek, amiket egyszerűen muszáj megélni. Tehát az életünkben az akadályok értelme és a jelentősége, ezt hogyan tudtad magadnak megfogalmazni? Tehát inkább bosszankodtál és idegeskedtél, vagy ez is az is? Hogy mi az értelme az én életemre ennek a krízisnek? Mi a magyarázata?
Igen, egyrészt egy személyes hozzáállás, hogy mindent meg lehet oldani, mindenre van megoldás, illetve ott semmi sem véletlen, tehát a Jóisten kegyelme, egy ilyen belső mély meggyőződés, hogy ott van mögöttem, és bármilyen nehézség van, azt nem azért kapom, hogy szenvedjek, vagy hogy csak maga a szenvedés, hogy nehézség legyen, hanem abból valamit tanulja, képüljek. Tehát egyrészt egy ilyen belső meggyőződés, egy hit az Isten kegyelmébe. A másik, hogy nem egyedül kell ezzel megküzdeni, hiszen a Jóistenen kívül ott van mellettem adott esetben a szűk családom, a feleségem, a gyermekeim, akikkel, illetve akikért mindenképpen nekem helyet kell állni, és akármilyen nehézség van, azzal meg kell küzdeni. A harmadik pedig szintén egy ilyen személyes, tehát az igyekezeten túl egy bizalom abba, hogy van jövő és van feladat, és nem fölöslegesen küszködik az ember, és én magam sem fölöslegesen küszködöm, hanem annak van egyfajta értelme, és azok a talentumok, amiket Jóistentől kaptam, azokat pont ezen az úton kell nekem csiszolni, kamatoztatni, tehát hogy kötelességen tovább menni, és nem paraszkodni, siránkozni, hanem igenis mindent megtenni erőmhöz mértem.
Eddig láttuk akkor a gyerekkorodat. A közösség vajon mennyire volt fontos számodra az életed során, ahogy cseperedtél és fejlődtél az idők folyamán? Közösség milyen szerepet játszott és játszik az életedben?
Hát nap mint nap tapasztalom, hogy közösség nélkül nem lehet élni, nem is szabad élni, és kezdem a középiskolába, tehát Győrben a Czuczor Gergely Bencés gimnáziumba járhattam. Az osztályközösség, illetve az osztályfőnök dékány Ernő atya által biztosított közösség az meghatározó volt, tehát a középiskola. A másik a szegedi egyetemi közösség, ott a Szent Imre katolikus kollégiumba járhattam majdnem az egész ott létem alatt, és ez egy fiú-lány vegyes kollégium volt, tökéletes terepe volt arra, hogy készüljünk az életre, nem csak szakmailag, hanem emberileg is, hiszen láttuk a korunkbeli lányokat, láttuk a hasonló szobatársak révén például, hogy ki hogyan végzi a tanulmányait, ki hogyan éli a mindennapi életét, ki hogyan küszködik, és egymásból is erőt tudtuk meríteni, és hát olyan kiváló szobatársaim voltak, mint Györfi Béla, aki aztán pálos szerzetes lett, és most a budai kápolnában dolgozik, tevékenykedik. Tehát ilyen emberekkel voltunk együtt, laktunk együtt, ami nyilván, ha belegondolunk most így 20 év távlatából, valóban az Isten kegyelme, hogy ilyen emberekkel lehetünk együtt, de mondhatnék, akik a civil világban akár Szegeden maradtak, vagy az élet más területén tevékenykedett, ez is egy közösség volt, tehát egy kollégiumi, szakkollégiumi, katolikus, keresztény, szakkollégiumi közösség. Okay. És akkor a felnőtt életemben, tehát amikor visszajöttem Győrbe 2000-ben, akkor is tudatosan kerestem ilyen közösséget. Először, mint ugye fiatal egyetemi oktató, az itteni győri egyetemi lelkészségben jelentkeztem, az akkori egyetemi lelkészség Kálmán Imre atyával is. Pár évig, amíg meg nem nősültem, addig jártam intenzíven a nálamnál csak pár évvel fiatalabb diákokra egy közösségbe, és utána pedig feleségem révén bekerültem abba a közösségbe, ami ma már családos közösség, és az elmúlt több mint másfél évtizedünket alapvetően meghatározza a győri kármelita templomnak a családos közössége.
Akkor, ahogy így elmeséled, te tulajdonképpen egész életedben olyan emberekkel voltál körülvéve, akikkel egy húron voltál. Tehát igazából nem is kellett küzdened? Tehát ilyen gáncsoskodásokat nem kaptál senkitől az életed során?
Direktben talán nem, indirekten többet. A direktekkel nyilván könnyebb foglalkozni, illetve kezelni, viszont ezek különösebben nem is emlékszem, csak ilyen benyomásként vannak bennem. Az indirekt az jobban érezhető, nyilván egy munkahelyi környezet, egy utcai környezet alapvetően jelentheti ilyen negatív impulzusokat, ugyanakkor mivel sosem írtam ki a honlokrom, hogy én hívő ember vagyok, próbáltam valamilyen módon élni, ami úgy érzem, hogy remélhetőleg az egyházamnak a tanítása szerint is megfelelő, illetve a saját lelkiismeretemnek is megfelelő. és azt tapasztalom, hogy például, hogyha van egy nagyobb létszámú diákcsoport, akikkel órán van, és szinte minden témához alapvetően lehet kapcsolni hitbeli kérdéseket, illetve ahogy ott megjelenek, ahogy ott az órákra fölkészülök, ahogy a munkámat végzem, annak van egyfajta üzenete, hogy kivégzi azt a munkát. És hogyha abból észreveszik, hogy én templomba járó hívő ember vagyok, akkor talán ez jól működik. És nem szükséges ezt direktbe hirdetni, hiszen egy felsőoktatási intézmény az ilyen szempontból semlegesnek számít. De természetesen abszolút érezhető a diákokon is, hogy ki az, aki egy kérdésed úgy áll hozzá, hogy hívő ember módján, és ki az, aki akár ellenségesen.
A Szentírással való kapcsolatod hogyan kezdődött? Vannak konkrét gyermekkori emlékeid?
Első talán, amikor az anyai nagymamámmal Kisbéren templomba vasárnaponként elmentünk az ottani nyári nyaralások alkalmával, és a mamának mindig volt imádságos könyve. És a családnak az imádságos könyveit ő őrizte, tehát itt kisgyerekként láttam ezeket a 20-as évekbeli kiadású imádságos könyveket, amiket nyilván ők is még gyerekkorukból vagy a szüleiktől örököltek. Ezek általában ilyen szakadozott, ütött, kopott kis imádságos könyvek voltak, és nyilván ez egyfajta érdekességet is jelentett egy gyereknek. Aztán a középiskolában, a Bencéseknél emlékszem, hogy kaptunk egy új szövetségi szentírás fordítást. Ezt minden gyerek megkapta, és hát láttuk azt, hogy akik azt fordították, vannak közöttük Bencések is, és ott tényleg kézbe kaptunk egy új szövetséget, hogy váljunk ilyen módon is talán új emberré. Ezt akkor így nem fogalmaztam meg magamnak, de utólag mai napig megvan ez a új szövetségi szentírás, és még sokat lehetne rajtuk oktatni, mert lehetne, ugyanakkor tényleg ez is egyfajta jel. És az is egy érdekes élmény, amikor a házasságkötésünk alkalmával a feleségem szüleitől egy nagyon szép kiállítású kötésű bibliát kaptunk ajándékba, hogy legyen ez a mi családi bibliánk, és remélhetőleg generáción keresztül írhatjuk bele a családdal kapcsolatos eseményeket, és ne csak írjunk bele, hanem olvassunk is. Tehát egyfajta szimbólum annak, hogy mi keresztény család vagyunk, és ilyen módon próbálunk élni.
Ha neked a mindennapi életedben annyira jelen van a kereszténység ereje, kultúrája is, akkor biztos vannak kulcs igéid is, amelyek rád vallanak. Persze idővel ezek is változhatnak, egyszer ez, másszor a másik bibliai idézet az, ami ugye a szívünkhez legközelebb áll, attól függ, hogy éppen milyen életszakaszban vagyunk, és egy-egy mondat különösen megragadhat bennünket. Neked van-e olyan igéd, amely aktuálisan most éppen a vezető igédnek, a kulcs igédnek tekintesz?
Igen, tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik, azoknak, akik az ő végzése értelmében meghívást kaptak, hogy szentek legyenek. Hogy bármi történik az életemben, az egyfajta isteni gondviselésnek a eredménye, következménye, és mindennek megvan az oka odafönt. Én is személyesen meghívást kaptam azáltal, hogy megszülethettem, hogy a Jóisten kegyelméből úgy éljek, hogy a szentség irányába mutasson az életem, és bármilyen dolog történik az életemben, nehézség, krízis, az nem véletlenül történik, a Jóistennek az a terve van, hogy az én személyes életemet ezáltal még jobban az ő szeretete irányába fordítsa. Bízom benne, hogy nem lesz olyan nehézség, amit ne tudnék az életem során feldolgozni, és bízom benne, hogy én is az Isten szerető közé tartozom. És ez azt jelenti számomra, hogy talán minden nehézséget, ami emberi életben megtörténhet, ha az Jóisten fele irányul a figyelmünk, a szeretetünk, a szívünk, akkor az megoldható, felülmúlható.
És személyes tapasztalat?
Volt néhány olyan időszak az elmúlt évben az életünkben, ami nehézség, tehát a munkával kapcsolatban, hiába úgy érzem, mindent megtettem, nem volt lehetőség arra, hogy megfelelő hátteret kapjak a munkámhoz, és nagyon sok plusz munkát kellett vállalni, éjszakai munkát, egy gyárba is jártam dolgozni, és hétvégenként, és oda sose úgy mentem be, hogy ezt egy ilyen krízisnek éljem meg, hanem valahogy éreztem belül, hogy ennek nagyon nagy haszna lesz az életemre, és mindig kaptunk olyan segítséget baráti körből, a közösségből, ahova járunk, hogy tudtuk azt, hogy van értelme az életnek, és nem szabad feladni, és ez egy nagy megtapasztalás volt, hogy bár nehéz körülmények között kellett a munkát elvégezni, nehéz körülmények között ment úgymond az életpályánk, és közben a gyerekeinket nevelni kellett. Valahogy megvolt az a kegyelem és az Isten kegyelmének a tudata, hogy bármi történik, nehézség, az valahol a javamra és a javunkra válik.
Dr. Pongrácz Attila egyetemi docenssel Somogyváry Zita beszélgetett.